Hát Isten nem tudta, hogy Ádám hol van? Hát dehogy nem, hát a fügefa levelek se tudták eltakarni. Nem. Isten, képzeld el, hogy bűnbe esett Ádám és Éva, és Isten még mindig részesedni akart belőlük. Nem a bűnös mi voltukból, hanem úgy önmagából, az Ádámból, akit megteremtett. És ezért történt meg a megváltás. Persze, Isten egyúttal Ádámnak az állapotára is rá akart világítani, tehát amikor kérdezte, hogy Ádám, hol vagy, akkor tulajdonképpen Ádám számára meg akarta világítani, hogy milyen állapotba is került tulajdonképpen azzal, amit csinált. De mégis én kimerem mondani, hogy Isten annyira messzire elment, és emlékeztek, Ali múlt héten mondta, hogy nem a bűn a probléma Istennél, mert a bűnt azt amúgy nem jó a bűn, ne érts félre, az nagyon rossz, de amúgy Isten szemszögéből a bűnt azt lehet kezelni. Mert hát figyelj, Istennek a bűn az semmi. Hát ő neki a bűn, az ördög hatalma, meg ezek a dolgok, ez semmi. Ezt lehet kezelni Isten szempontjából. Tudod, mi az, amit Isten átengedett neked és nekem? Annak a döntését, azt a jogot, hogy én sajnos, azt a jogot, hogy eldönthetem azt, hogy Isten részesedhet-e belőlem, vagy sem. Ez, testvérek, ez döbbenet. Figyelj ide, te fel tudod ezt fogni, amiről én beszélek? Mert egyébként én nem, mert annyira túlhalad engem az, amiről beszélek. Isten kezelni tudja az én bűneimet, ha arról van szó. Ez neki semmi. De az, hogy ő átléphet-e bizonyos akadályokon, amiket én teszek oda, azt Isten az én döntésemre bízta. Ez döbbenetes. Egyszerűen sírni tudnék ezen. És amikor ő megkérdezte, hogy Ádám, hol vagy, tudod, mit akart Isten? Azt arra vágyott, hogy nem tudom, hogy mi, nagyon nehéz így erről beszélni, de talán Isten azt gondolta, hát ez nem jó kifejezés, egy teológus rögtön belém kötne, és igaza is lenne, úgyhogy most ilyen emberi fogalmakat használok, de Isten azt a lehetőséget akarta megadni Ádámnak, hogy Ádám ne mentegetőzzön, hanem azt mondja, hogy Istenem, vétkeztem, elrontottam. És akkor Isten valószínűleg azt mondta volna Ádámnak, gyere fiam, gyere, megoldjuk ezt a problémát valahogy. De nem mondhatta ezt Ádámnak, mert Ádám mentegetőzött. Azt mondta, az asszony adottak, akit egyébként te adtál mellém. Az asszony a kígyóra nyomta a balét. Hát a kígyó meg bevállalta, tehát az nem volt probléma, ő ezt is akarta egyébként. És mégis, tudod, mi történt? Isten még ezek után is részesedni akart az emberből. De tudta Isten, hogy nem részesedhet úgy az emberből önmagából, csak úgy, mert az ember már bűnben van. Ezért Isten tett egy ígéretet, hogy el fog jönni a Mesiás, és meg fogja váltani az embert. És onnantól fogva, aki belekapaszkodott ebbe az ígéretbe, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Dávid és a többiek, a Jézsajás, Jeremiás és a proféták belekapaszkodtak ebbe az ígéretbe, és Isten részesedhetett belőlük. Érted, amiről beszélek? Egy ígéreten keresztül azt mondjuk mi mindig, hogy Isten azért adja nekünk az ígéretet, hogy isteni természet részeseivé váljunk, hogy mi részesedjünk. De tudod, Isten azért adta az ígéretet az embernek, hogy utána az ember, aki belekapaszkodik az ígéretbe, abból az emberből Isten részesedhessen. Hogy Isten azt mondja, várok valakit, aki belekapaszkodik abba, amit én mondok neki, és akkor azáltal közösségbe lehetek vele. Érted ezt? Olyan felfoghatatlan dolog ez. Olyan szellemi valóság ez. Olyan mennyei valóság ez, testvérek, amit nem tudunk felfogni, hogy mi ez. Részesedni akar belőled Isten. És amikor az ember elment a leggonoszabb, legmocskosabb, legbűnösebb állapotába, amivel már Isten nem vállalhat közösséget, akkor is Isten csinált egy cselt. Azt mondta, hogy még nem jött el a Mesiás, igen, még nem jött el, de adok egy ígéretet. És aki megragadja azt az ígéretet, az az ember az ígéret megragadása által kilép ebből a fizikai térből és ebből az időből. Előre megy 2000-3000 évet, vagy amennyi még volt, és az ő számára eljött a Messiás. Az ő számára meghalt a Messiás a Golgotai kereszten. Az ő számára föltámadt a Messiás. Az ő számára fölment a mennybe a Messiás. Az ő számára uralkodik a Messiás. És az ő számára újjászületés van. És akkor újjászületik. És azt mondta Isten, és akkor az az ember kilépett az időből, kilépett a térből, és bejött ide én hozzám a mennybe, és végre átölelhetem, végre közösségbe lehetek vele, végre részesedhetek belőle az emberből, akit az ördög el akart tőlem lopni, akit az ördög el akart tőlem rabolni. Így csinálja ezt Isten, testvérek. Hú... Ezért tudta Énokot elragadni Isten. Ezért tudta Énokot elragadni. Ezért tudta Noét kimenteni, amikor jött a víz ezen. És ezért tudta Illést elragadni, azt az Illést, aki pedig rengeteg hibát elkövetett azzal, hogy Jézabeltől elmenekült. Neki nem lett volna szabad elmenekülni. De testvérek, ahogy a Lali mondta, megfogalmazta nekem a héten, mert mondtam neki, hogy én is ezen gondolkoztam, és érdekes volt, hogy Isten nem volt ilyen törvénykező, nem ilyen teljesítmény alapján mérte, hogy elmenekültél Jézabel elől. Hát nem teljesítetted a harmadik fokozatot, ezért nem leszel elragadtatva. Nem. És azt mondta a Lali nekem a héten, hogy magasabb érdekek voltak itt. Azt mondja, figyelj Pali, itt magasabb érdekek voltak. És igen, elmondom neked, hogy ha hibáztál is, de szereted az Urat. Ha hibáztál is, de szereted az Urat. Ha hibáztál is, de követni a akarod őt, akkor magasabb érdekek fognak itten, kérem szépen, dominálni. Mennyei korrupció fog, kérem szépen, létrejönni, és a mennyei közbeszerzésen te mindenképpen nyerni fogsz, meg lesz bundázva a dolog, és az ördög mondja, hogy de hát nem felelt meg a pályázatnak, a pályázaton nem felelt meg a követelményeknek, és azt mondják a mennyben, hogy dehogy nem, hát itt a mennyei angyalokkal megsimlicskáztuk a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy itt magasabb érdekek fognak dominálni, elragadjuk a testvért magunkhoz a mennybe. Ez így fog működni, testvérek, ez az utolsó időkben, mert rengeteg hibát elkövettünk már az életünk során. Rengeteg hibát elkövettünk, éppen a héten mondtam valakinek, hogy ha most lennék 24 éves, 40 éves fejjel, mindent másképp csinálnék. Egy-két dolog van, amit ha ugyanúgy csinálnék, mert van 2-3 dolog az életem, amit ugyanúgy megtennék most is, de azt az ugyanúgyot, azt is kicsit másképpen, máshova tenném a hangsúlyokat, másképpen képviselném a véleményemet, más módon. Bizonyos dolgokat elmondtam volna, amit még akkor nem mondtam el. Bizonyos dolgokat nem mondanék el, amit akkor elmondtam. Miért? Mert már 40 éves vagyok, és bizonyos tapasztalatok vannak mögöttem. Számtalan hibát elkövettem. Mégis a mennybe fogok menni. Képzeld el, meg van bundázva, mégis a mennybe fogok menni. És te is a mennybe fogsz jönni, velem együtt, érted? A mennybe fogsz jönni, engem nem érdekel, hogy ki vagy, érted? Nem érdekel. Nem érdekel, hogy milyen hibákat követtél el, öcsém, érted? Testvérem, a mennybe fogsz jönni, mert meg van bundázva. Csak egy dologba legyél eltökélt, abba, hogy nem akarod az Urat szánt szándékkal elhagyni. legalább ebbe az egy dologba tökéld el magad. Ha ezt, ebbe eltökéled magad, és azt mondod, tűzön, vizen, akármin keresztül lesz, ami lesz, hűséges akarok maradni az Úrhoz, még ha százszor is elrontottam. Barátom, elmondok neked egy jó hírt. Meg van bundázva. Ott voltam a tárgyaláson, tudom. Hallottam. Mondták, hogy ne mondjam el mindenkinek, csak neked. Efézus 3. Efézus 3-hoz lapozzunk. Ugye, az jön. Efézus 3. Elmondod nekik, hogy
melyik. Efézus 3:20. Annak pedig, aki az ő bennünk ható hatalma szerint mindannál, amit kérünk vagy gondolunk, sokkal, sokkal többet képes cselekedni. Annak pedig, aki az ő bennünk ható hatalma szerint mindannál, amit kérünk vagy gondolunk, sokkal, sokkal többet képes cselekedni.
Amen. Figyelted ezt az igét? Annak dicsőség, aki sokkal, sokkal többet képes cselekedni, mint amit kérünk, vagy elgondolunk. Miről beszéltem nektek az ige hirdetésnek az elején? Arról, ugye felolvastuk azt az igét, hogy járnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek. Arról beszéltem, hogy a Szent Szellem akar munkálkodni az életünkben, de nagyon sok mindent letilt a mi szívünk. Letilt a mi szívünk. Tegnap hallgattam egy teológusnak az előadását. Ez a teológus felolvasta ezt az igét az Efézus 3-ból. Ez az ember tudomásom szerint nem egy, hogy fogalmazzak, szóval nem karizmatikus teológusnak vallja magát, vagy nem tudom minek vallja magát, de nem az. Elolvasott egy igét, egyébként nagyon jó volt az előadása, és mindegy is, hogy minek vallja magát, egy újjászületett ember volt, de egy teológiai előadás volt. Felolvasta ezt az igét, és teológusként a következőt fűzte ehhez az igéhez. Azt mondta, hogy az, hogy az ima meghallgatásunknak a miensége és a nagysága mekkora, tehát, hogy mit kaphatunk Istentől, mit vehetünk át Istentől hitáltal, milyen imáinkat válaszolja meg Isten, az nem elsősorban Istentől függ, hanem a szívünknek a korlátozó képességétől. Tehát attól, hogy a szívünk mennyire akar minket, vagy mennyire korlátoz le minket a szívünk, vagy úgy is fogalmazhatnám, mennyire engedi nekünk a szívünk, hogy elhiggyük azt, amit Isten mond nekünk az igéjében. Most nem arról beszélek, hogy holnap én akarok a miniszterelnök lenni, és ezért elkezdek imádkozni. De eszem ágában sincs, dehogyis, hogy aztán engem szígyjon 10 millió ember. Nem őrültem meg. Én arról beszélek most, hogy Isten elhelyezett neked javakat. És igazából ezek a javak, ezek a mennyei javak, és az a mennyei sors, amit ő szánt neked, az túlhalad téged. Ezt jobb, ha tudomásul veszed. Túlhalad téged. De a te szíved és az én szívem itt a földön sokszor, mivel vannak hétköznapi tapasztalataink, rossz benyomásaink, hitetlenségünk, stb. Ezért a szívünk, vagy a lelkünk, nekem mindegy is lényegében, inkább úgy mondom, hogy mi lekorlátozzuk saját magunkat, és azt mondjuk, hogy igen, ezért a dologért még lehet imádkozni, na de azért, hát azért már nem, az felborító, az már Isten meg fog botránkozni bennem, hogy én mit akarok tőle kérni. Hallottam azt a történetet, hogy egyszer egy ember odament egy királyhoz, és valami rendkívül nagy dolgot kért attól a királyt. Ez egy ilyen nagyon egyszerű ember volt, egy ilyen nagyon szegény ember, és valami nagyon nagy dolgot kért a királytól. És a királynak a szolgái el akarták zavarni azt az embert onnan, hogy takarodj innen, stb. És mondta a király, nem, 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 nem. És meghallgatta a király a kérését, és mondta, hogy teljesítem a kérésedet. És amikor elment onnan az az ember, akkor a király egyik szolgája megkérdezte tőle, a királytól, hogy miért hallgattad meg ezt a kérést, amit ő intézett feléd, ez az ember, holott ez olyan hatalmas, nagy kérés, amit ő intézett hozzád. És a király azt válaszolta, hogy azért hallgattam meg ezt a kérést, mert nagyon jó volt azt látni, hogy ez az ember elhitte, hogy én mekkora uralkodó vagyok. Hogy én milyen nagy uralkodó vagyok, és mekkora nagy hatalommal rendelkezem. Tehát ez az ember azért mert a királyhoz nagy kéréssel odajárulni, mert nagy királynak látta őt, érted? Mert nagy királynak látta őt. És ha te nagy királynak látod Jézust, akkor nagy kérésekkel mehetsz hozzá azért, mert ő nagy király. És akkor imádkozhatsz a városodért, imádkozhatsz a nemzetedért, imádkozhatsz a családodért, a férjedért, a feleségedért, a gyerekeidért, a szomszédodért. Imádkozhatsz szükségekért, még amik nincsenek betöltve. Imádkozhatsz mások szükségeiért is. Érted? Például most gondolj arra, hogy amikor, ha te nagy királynak látod az urat, akkor ne csak úgy lásd, hogy akkor, hát most van egy Mercedesem, akkor most már ő tud nekem Rolls-Royce-ot is adni. Hanem lásd meg azt, hogy a szomszédodnak, vagy a testvérednek van még betöltetlen szüksége, amit neked sincs erőt betölteni, és neki sincsen. Mert a kettőtöknek sincs annyi pénze együtt, vagy mit tudom én, hogy megoldjátok azt a dolgot, vagy beteg, vagy mit tudom én. De te látod az urat nagy királynak. És nagy királyhoz csak nagy kérésekkel illik menni. Hallod, amit mondok? Nagy királyhoz csak nagy kérésekkel illik menni. Nem ilyen pitiáner dolgokkal, nagy kérésekkel. Uram, gyógyítsd meg a testvéremet. Uram, adj a testvéremnek férjet, vagy feleséget. Uram, adj a szomszédomnak a megtérést, hogy megtérjen. Vagy uram, hozd be a családomba a te kegyelmedet, hogy megtérjen a feleségem, a gyerekem, a férjem, a mit tudom én mi, a kutyám, nem tudom, akármim. Érted? Mehetsz Istenhez, mehetsz a gyülekezetért. Uram, uram, igenis azt kérem tőled, hogy ezt a gyülekezetet szaporítsd meg, na de nem ám olyan akármilyen ilyen-olyan emberekkel, nem, üdvözülőkkel, üdvözülőknek a sokaságával. Szaporítsd meg ezt a gyülekezetet, uram. Igenis, mehetsz Istenhez, és mondhatod, uram, uram, legyen munka bőven ebbe a gyülekezetbe, legyenek új emberek, akik felé menni kell, szolgálni kell. Uram, nyisd meg az ajtókat, hozd be azokat az embereket, vagy minket vigyél el hozzájuk, stb. És figyelj ide, ha ezt látod, ugye mi arról beszélünk utolsó idők, mindjárt meg fogunk halni, végünk van, levágják a fejünket, stb. Igen, lesznek dolgok, amin át kell menni, ez kétségtelen. Maga Jézus mondta, ebben a világon nyomorúságotok lesz, de a mondatnak van folytatása, mi mindig csak az első felét halljuk meg. Hát a mondatnak van folytatása, az a folytatás, hogy de bízzatok én benne, mert legyőztem ezt a világot. És hogyha ezt nézed, és ebből a perspektívából látod a dolgokat, akkor tulajdonképpen tudod, mit látsz meg? Azt látod meg, hogy tulajdonképpen nincsen reménytelen helyzet. Igazából nincs reménytelen helyzet, testvérek, higgyétek el, nincs reménytelen helyzet, hallod? Nem az számít, ami a külső körülményekben van, hanem az számít, hogy benned belül mi történik. Hallod? És amikor ebből a perspektívából nézed a dolgokat, akkor tulajdonképpen azt látod, hogy tényleg nincsen reménytelen helyzet. Ezt komolyan mondom, tényleg nincsen. És amikor látod, hogy nincs reménytelen helyzet, akkor felszabadul a szíved. A szívednek a korlátozó képessége eltűnik. És már nem korlátozni fog a szíved, hanem repülni fog a szíved. Repíteni fog téged a szíved az Isten jelenlétében. És azt látod, hogy nincs limit. Nincs limit. No limit. Nincs korlát. Semmiben nincs korlát. Nincs korlát a Szent Szellemmel való betöltekezésben. Nincs korlát az igének a megértésében, de itt most nem teológiai tudásról, hanem mennyei megismerésről beszélek. Nincs korlát az ima meghallgatásban. Hallod? Nincs korlát az ima meghallgatás, ezt nagyon nehezen hisszük el. Nagyon nehezen hisszük el. Azért hisszük el nehezen, mert a szívünk lekorlátoz minket. De hát itt azt mondja az Efézus 3, arról beszél, arról az Istenről, aki feljebb ad neked, mint ahogy azt te kéred és elgondolod. Hát akkor, hát figyelj már ide, hát hogyha ez le van írva, akkor csak legalább azt egy igét próbáljuk meg elhinni. Nincs limit. És hogyha szíved fölszabadul, fölrepül a szíved, fölrepít a szíved, akkor azt érzed, hogy igazából Isten megismerésébe nincs ilyen, hogy na, ma megálltam, és akkor nincs ennél több. Nincs ilyen. Egyre jobban részesedhetsz Istenből, és még egy dolgot mondok, egyre jobban részesedhet belőled Isten. Vá, azt a mindenit neki! Isten részesedhet belőlem. Tehát amikor te leülsz, és még egy dologról hadd beszéljek. Akik ismernek engem, azok tudják nagyon jól, hogy én azt az álláspontot vallom, hogy én meggyőződésem, hogy a nyelveken szólás az nem üdvösségi kérdés. Nem üdvösségi kérdés. Nekem vannak barátaim, akik nem szólnak nyelveken. És nagyon jól el vagyok velük. Soha nem vetődött fel ilyen értelemben ez a kérdés. Soha nem gondolnám, hogy én több lennék náluk, stb. De ti, akik itt vagytok, és én, aki itt vagyok, szólunk nyelveken. És még ha tudom, hogy az internetre fölkerül, akkor még hadd beszéljek azokhoz, akik szólnak nyelveken. A karizmatikusok. Igen, a karizmatikusok. Nem a nem karizmatikusok, a karizmatikusok. Nagyon leértékelték a nyelveken szólást, a nyelveken való imádkozásnak a lehetőségét. Rendkívül leértékelték. Elmondtam nektek, emlékeztek rá múltkor, és elmondom újra, hogy én nem tudok másról beszélni, tehát én nem akarok ilyen tanításokat mondani, hogy így, meg úgy, stb. Én a személyes életemről tudok beszélni, hát ez szubjektív, ez van, nincs mit tenni. Az én személyes ima életemben a nyelveken szólásnak nagyon-nagyon nagy hasznát veszem. Nagyon sokszor egyszerűen nem tudok mit mondani Istennek, mert érzem, hogy a lelkem és a szívem lekorlátoz, és egyszerűen érzem, hogy a szavaim elvisznek egy bizonyos pontig, azok a megfogalmazások, az értelmemnek a kimondott mondatai, gondolatai, amiket az értelmem gondol, hogy mit szeretnék mondani Istennek, stb. Ezt érzem, hogy elvisz egy pontig, és onnan tovább nem tudok menni. És érzem sokszor, hogy ezen a ponton még mindig nincs reménységem. Még mindig nem történt áttörés az életemben. Még mindig nem ízleltem meg az örökké valóságot. És ilyenkor, amikor van időm, van olyan, hogy egy-két órát is nyelveken imádkozom. Igen, ez bármennyire is fanatizmusnak tűnik, kimerem jelenteni, vannak olyan idők, amikor egy-két órát imádkozom nyelveken. Voltak olyan időszakok, amikor több időm volt, 3-4 órát imádkoztam nyelveken. Nyelveken! És elmondom neked, hogy egy pont után valami áttört bennem. Egy pont után valami áttört körülöttem, fölöttem. És éreztem, hogy bekerültem egy olyan mennyei létbe, egy olyan mennyei atmoszférába. Az Isten jelenlétének egy olyan megtapasztalásába, ahol már egészen más perspektívában láttam az életemet. Ahol már láttam azt, hogy a sorsom az nem valahol belevész a ködbe. Nem kimúlok, mint egy állat, és akkor ennyi. Láttam azt, hogy nem számít, hogy nincsen pénzem. Láttam azt, hogy nem számít, hogy hol lakom. Láttam azt, hogy nem számít, hogy milyen körülmények között vagyok jelenleg. Mert már láttam valami mást. Nem tudom neked megmondani, hogy mit láttam. Hát nem tudom megmondani, nem láttam a piros autómat, vagy a mit, nem láttam, hogy enyém lesz a McDonald's, vagy ilyen. Nem láttam ezeket, nem láttam ilyen dolgokat, nem tudom, mit láttam. Mennyei dolgokat láttam, illetve olyan az örökké valóságból egy olyan kóstolót kaptam ilyenkor, ami által megértettem azt, hogy most ebben a pillanatban kiléptem a körülményeimből. A szellemem kilépett az időből. A lelkem kilépett az időből. A szívem kilépett az időből. Kilépett a körülményeimből. Elfelejtettem, hogy mit tudom én, nem tudtam magamnak házi sajtot venni. Vagy leáraszták a Tesco-ba a mit tudom én mit. Hát eszembe se jutott. Tudod, hogy mit éreztem ilyenkor? Hogy az Úr az én sorsom. Nem tudok, mert azt éreztem, nem tudtam megfogalmazni, hogy most akkor én belőlem, mit tudom én, mi lesz, érted? De ilyeneket nem tudtam megfogalmazni, de éreztem, hogy az Úr az én sorsom. Az Úr az én osztály részem, ahogy Dávid mondja. Az Úr az én poharam. Az Úr az én mindenem, érted? Azt éreztem, hogy végül is bármi történik velem, végül is bármerre megy az életem, az mindenhogyan az Úr lesz, ha nem rontom el, hogyha nem engedetlen, nem vagyok engedetlen tudatosan. Nem azt mondom, hogy nem követek el hibákat, elkövetek hibákat. És arról beszélek, ha tudatosan nem vagyok engedetlen, érted? Hogy nem mondom azt Istennek, hogy csak azért se. Tehát ha ezt nem csinálom, hanem engedem, hogy a Szent Szellem, mint mentor, vezessen engem abba a sorsba, amit ő elkészített nekem, akkor végül is most bármi is lehet most az én körülményem, végül is a sorsom bele fog menni, bele fog torkollani az örökké valóságba. És ahhoz nekem nagyon sokszor, nagyon hosszasan kellett nyelveken imádkoznom, hogy bekerüljek abba az állapotba, ahol átélhetem ezt az érzést. Mert ez egy érzés is egyébként, ezt nem lehet letagadni. Hát olyan nincs, hogy jön a Szent Szellem, és nincs érzelem. Hát amikor én megnősültem, ott volt olyan érzelem, hogy azt én el nem tudom neked mondani. És a feleségem részéről is. Dicsőség az Úrnak. Szeretem a gyerekemet, de érzelem nélkül. Hát ilyen nincsen. Jön a Szent Szellem. Jön a Szent Szellem, de csak nyugalom. Csak nyugalom. Csak nyugi, 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 nyugodt, nyugi. Nyugi, 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 nyugi. Itt a Szent Szellem, nyugodj meg most már, itt van. Ülj le, azt most már nyugi. Itt van, ezt vártad, eljött, most már itt van, nyugodjál meg most már. Most már nyugodj békébe, itt van, kész. Hát nem az van, hogy amikor az apostolok találkoztak a Szent Szellemmel, extázisba kerültek? Hát nem az van, hogy amikor a tanítványok betöltekeztek a Szent Szellemmel, extázisba kerültek? Hát nem az van, hogy az apostolok cselekedetei 13-as fejezet végén azt olvassuk, hogy az üldözés közepette a hívők beteltek örömmel és Szent Szellemmel? Hát nem az van, hogy Jeremiás azt mondja Istennek, hogy amikor jött hozzám a te igéd, én megettem azt, és ott azt mondja Jeremiás, hogy örültem, szinte megrészegedett Jeremiás a kinyilatkoztatásnak, a kijelentésnek az erejétől. Ezért van az a kontraszt, hogy amikor abba hagyod az imát, amikor kijössz Isten jelenlétéből, visszajössz az időnek, a hétköznapoknak a fogságába, akkor újra érzed az életednek a nehézségeit. És akkor újra azt érzed, hogy vissza kell menni oda, vissza kell menni Istenhez. Ezért mondta Jeremiás, Uram, olyan vagy nekem, mint a csalóka patak. És aztán Isten helyre tette Jeremiást, nem vagyok csalóka patak, neked meg kell térned. Újra vissza kell jönnöd a jelenlétembe, hagyd abba a nyavajgást, a nyivákolást, a nyüszögést, a nyöszörgést, tudom, hogy nagyon nehéz neked, stb. Gyere vissza a jelenlétembe. Újra éld át azt, amit tegnap átéltél. Újra éld át azt, amit múlt héten átéltél. Te jó ég, újra éld át azt, amit múlt évben vagy 25 évvel ezelőtt átéltél. Hát ez szomorú, hogy ilyeneket kell mondani. Újra éld át az Isten jelenlétét. De azt hadd mondjam el, hogy ne azért keresd az Istent, hogy élményed legyen. Az Urat keresd az Úrért, önmagában az Úrért. És tárd fel előtte a szükségeidet bátran. Amilyen nagy szükséged csak van, tárd fel előtte. De aztán jönni fog az élmény, a Szent Szellemmel. És nem az élmény lesz a lényeg benne. Tudod, ez a másik, amit akarok mondani. Nem az élmény lesz benne a lényeg. Nem a függőséget, tehát azt a függőséget, hogy te függővé válsz, mert ettől függ, az Isten jelenlététől függővé lehet válni, ezt elmondom neked. Nem az, ez hidd el, hogy így van, És ez főleg azoknak is akarom mondani, akik ilyen élményvadász, hiper-szuper karizmatikusok, nekik is üzenem, hogy nem az élmény tesz függővé. Ez hazugság, felejtsd el. Az Isten szeretete tesz függővé. Az a tudat tesz függővé téged, hogy te tudod, hogy Isten szeret téged. És amikor nem a fejeddel tudod csak, hanem a szíveddel. Mert amikor belépsz Isten jelenlétébe, egy dolgot én biztosan fogok neked mondani. Ha Isten beenged téged a jelenlétébe, nem azt fogja neked mondani, hogy gyűlöllek. És alig vártam, hogy ide gyere, hogy ezt elmondhassam neked. Ott nem ezt fogja neked Isten mondani. Ott újra és újra Istentől azt fogod hallani, hogy szeretlek, 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 szeretlek. És ez a tudat, hogy tudod, hogy ő szeret, és az ő jelenlétében ez tudatosodik benned. Ez a csúcsélmény. Nem is tudom, biztos van ennél nagyobb élmény is, de igazából ezt tesz függővé. Ezt tesz függővé, hogy te tudod, hogy ő szeret. Nem sokára be fogom fejezni, még egy igét fel fogunk olvasni, jó? Amire szeretnék kitérni. Még ez nagyon fontos, és erre mindenképpen szeretnék kitérni. De van egy dolog, amivel még itt ezt a részt le akarom zárni. Ezt is olvassuk fel, jó? Muszáj felolvasni. Engedjetek nekem még egy 10 percet, jó? Apostolok cselekedetei 4. fejezetéhez, ugye? Apcsel 4-hez lapozunk, és akkor Alali majd mondja, hogy melyik, hányas vers.
29-31. Most hát, Uram, tekints fenyegetéseikre, és adj rabszolgáidnak arra lehetőséget, hogy teljes szabadsággal szólhassák igédet. Mielőtt a te kezedet kinyújtod, hogy gyógyulások, hogy gyermekednek Jézusnak szent nevén keresztül jelek és csodák történjenek. Miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahová összegyűltek, megteltek valamennyien szent szellemmel, és nagy szabadsággal szólták az Isten beszédét.
Amen. Figyelj ide, mit látsz te itt most? Nagy kérést intéztek Isten felé. Ott voltak egy nagyon nehéz helyzetben. Tudjátok a történetet. Ott voltak egy rendkívül nagyon nehéz helyzetben. Elkezdték üldözni őket. És nem korlátozta le ezeket az embereket a szívük. Nem azt kérték, hogy Uram, igen, tudjuk, hogy nagyobbat adsz, mint amit elgondoltunk, meg amit kérünk, de ha lehet, akkor mégis mi nagyon alázatosak vagyunk, és ezért megelégszünk csak annyival, hogy add, hogy éppen túléljük ezt az üldöztetést. Mert mi nagyon alázatosak vagyunk, és ezért most csak ennyit kérünk. Add, Uram, hogy ne felakasszanak minket, hanem csak a fejünket vágják le. És nem aha, nem holnap, még egy napot, mert mi alázatosak vagyunk. És nem merjük Istentől azt kérni, hogy egyébként szabadíts meg minket Poncius Pilátustól, meg Heródestől, meg mindenkitől, és hadd csináljuk tovább a te munkádat. Nem, ezek az emberek az akkor, ami tőlük tellett, a legmagasabb fokozatba kapcsoltak, és azt mondták, hogy egyébként, Uram, arra kérünk téged, csak úgy mellesleg, mivel te nagy király vagy, és neked ez semmi. Uram, add, hogy szabadon szólhassuk a te ígéret. Hiába üldözés van, akármi, szabadsággal szóljuk a te ígéret, és te nyújtsd ki a kezedet, és tegyél csodákat, jeleket. Uram, mindegy, hogy milyen korszak van, mindegy, hogy milyen korszak következik, mindegy, hogy mit mondanak a kis proféták, a nagy proféták, a kis teológusok, a nagy teológusok, de csak kérlek, nyújtsd ki a kezedet jelekre és csodákra a te fiad a Jézus nevében, hogy hatalmas dolgok történjenek, hogy gyógyulások, szabadulások történjenek, halottak föltámadjanak a Jézus nevében. És a Szent Szellem nem mondta azt, hogy várjatok még egy kicsit, nem is tudom, hogy ezt akkor meg akarom-e tenni, mert ez már nagyon nagy kérés volt, tehát azért vegyetek már vissza egy kicsit az arcotokból, alázzátok meg magatokat, azért hogy merészeltek én elém ilyen nagy kéréssel jönni. Nem, azonnal megmozdult a hely. És beteltek Szent Szellemmel, és bátran hirdették az ígét, ami azt jelenti, hogy olyan megtapasztalásuk volt ezeknek az embereknek Isten jelenlétével, hogy kiléptek, ők ott aztán teljesen kiléptek, szerintem még magukon kívülre is kerültek azok az emberek, és tulajdonképpen tudatosodott bennük, hogy bármilyenek is a külső körülmények, Isten mindennél hatalmasabb. És ami kiállunk Isten mellett, akkor Isten ki fog állni mellettünk. Így van, vedd fel a telefont, és mondd meg neki ezt, hogy Isten hatalmasabb az ő körülményeinél, amiben van. És tudjátok, olyan dolgokról beszélek én, amiért most mondok neked valamit. Az elmúlt években mi nagyon sokszor beszéltünk arról, és igazat mondtunk, és amit mondtunk az Istentől volt, hogy ez egy nagyon nehéz korszak. Nagyon nehéz ebbe a korszakba munkálkodni, keresni az Istent, meg nagyon nehéz ez, meg így ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg annyira nehéz, meg annyira kevés az újjászületett hívő, meg már nincs is már újjászületett hívő, már ami van, már az sincsen igazából, meg ami nincs, az meg már van, meg mit tudom én, annyira nehéz már, annyira. De most azt mondom neked, hogy én most váltok, az Úr Jézus nevében váltok ezen a mai napon. Váltok, és azt mondom neked, hogy bármiért lehet imádkozni a Jézus hatalmas nevében. Bármiért lehet imádkozni. És azt mondom neked, hogy igenis, én imádkozom Magyarországért. Nem ma kezdtem el imádkozni Magyarországért. És azt mondom neked, hogy én imádkozom ezért a gyülekezetért. Imádkozom a városért, ahol lakok, pedig el akarunk onnan költözni a feleségemmel. Minél hamarabb, hogy itt közelebb legyünk ide, vagy akárhogy is, de közelebb legyünk. Mégis imádkozom, és azt mondom neked, hogy nem érdekel, hogy milyen korszakban élek, és nem érdekel, hogy hogyan fogok meghalni. Ha meg nem halok meg, az meg pláne nem érdekel. Akkor meg dicsőség az Úrnak. Azt mondom neked, hogy bármiért imádkozhatok, és te is bármiért imádkozhatsz. Ezért imádkozhatsz emberekért, hogy megtérjenek. Tegyük magasra a lécet, jó? A nagy királynak tegyük magasra a lécet. Imádkozzunk embereknek a megtéréséért. Tegyük nagyon magasra a mércét, és mondjuk azt Istennek, Uram, hát ez egy nagyon nehéz korszak, Uram. Uram, én kíváncsi vagyok, hogy ebben a nehéz korszakban, de meg tudsz-e valakit téríteni? Na, mekkora a hatalmad, Uram? És amikor megtérít Isten egy embert, akkor tedd még magasabb, Uram, meg tudsz 10 embert téríteni? Uram, meg tudsz 100 embert? 1000 embert meg tudsz téríteni? Tudsz 10 000 embert üdvösségre vinni, Uram? Hát most Istennek nehéz ez a korszak? Miért Isten olyan nagy bajba van? 3 órát kell nyelveken imádkozni, mint nekem, hogy át tudjon törni? Nem, nekem nehéz ez a korszak. Addig, amíg kis hitű vagyok, addig. De ha átmegyek Istenhez, és az ő nézőpontjából szemlélem a dolgokat, akkor miről beszélünk mi ember? Miről beszélünk? Igen, mi itt ezen a földön korszakokba éljük meg a mi életsorsunkat, mert időben vagyunk, ez igaz. De az örökké valóságban nincs ilyen, hogy ilyen korszak, olyan, a mennyben nincs olyan, hogy hát ez egy nagyon nehéz korszak, mondja Mihály angyal, és nagyon nehezen tudok bekerülni Isten jelenlétébe. Igaz, ott vagyok a trón előtt, nem tudom hány centivel, ott térdepelek a Isten lábainál, de na, ez egy nagyon nehéz korszak. Alig van angyal, aki idejön mostanában. Én vagyok itt egyedül, én tartok itt ki nagy hűséggel. Ez egy nagyon nehéz korszak. Nem is tudom, hogy élem túl. Hát Istennél nincs ilyen. Ott a változásnak az árnyéka sincsen. Ott az van, hogy meg van hallgatva az imád. Ott az van, hogy be van töltve a szükséged. Ott az van, hogy meg vagy gyógyulva. Ott az van, hogy meg vagy szabadulva. Ott az van, hogy a szomszédod meg van térve. Jó, magyarosan mondom, mi? Ott az van, hogy el van végezve minden. Nekünk kell itt a Földön a Szent Szellem segítségével, a mentor segítségével, aki a mi mentorunk és vezetőnk, a segítségével felismerni a mennyei valóságot, és utána pedig annak érvényt szerezni itt a Földön. Mert az imádkozás, az tudod mi? Nagyon sok minden az imádkozás. Például, amikor részesedtek egymásból, te és Isten. Aztán az imádkozás sok minden, a szükségeknek a föltárása, hálaadás, meg minden benne van. De még az imádkozásban benne van még egy nagyon fontos dolog. Érvényesíteni a földön azt, amit meglátsz, ami van a mennyben. Amit meglátsz a mennyben, az Isten jelenlétében, azt érvényesíteni itt a földön. És ebbe ki kell tartani, hát ha nem jön meg ma a válasz, akkor ne hagyd abba. Tarts ki, mert Isten nem változott meg. Ezt mondta ez a vakember is délelőtt, pedig nem jött vissza a látása. Nagyon sok idő eltelt már azóta, és mégis azt mondta, hogy Isten nem változott meg. És nem azért mondta, mert ez a teológiája, hanem azért mondta, mert ez a hite. És szeretnék mutatni nektek egy igét, és akkor ezzel fogom befejezni. Ez egy hatalmas nagy ige. Ez egy olyan ige, hogy négy Mózeshez lapozzatok, és akkor még egy pár gondolatot fűzök ehhez, és befejezem. 4 Mózes 9:15-től. És akkor mond nekik, hogy meddig jó, mert ezt mindig elfelejtem.
23. Azon a napon pedig, amelyen felejtották a hajlékot, befötte a felhő a bizonyság sátának hajlékát, és este a hajlék fölött olyan lett, mint a tűz üneménye egészen reggelig. Így volt mindig. A felhő befötte, és a tűz tüneménye éjjel. És amikor alászállt a felhő a sátorról, akkor útnak indulnak Izrael fiai. És azon a helyen, ahol a felhő megállott, ott táboroztak Izrael fiai. Az örökkévaló parancsára vonultak tovább Izrael fiai, és az örökkévaló parancsára szálltak táborba. Amíg a felhő a hajlék fölött maradt, táborozva maradtak. És midőn a felhő sok napon át tartósan a hajlék fölött maradt, őrizték Izrael fiai az örökkévaló rendelését, és nem vonultak tovább. És néha a felhő néhány napig volt a hajlék fölött. Az örökkévaló parancsára szálltak táborba, és az örökkévaló parancsára indultak útnak. És néha a felhő ott volt estétől reggelig. Midőn reggel elszállt a felhő, akkor elvonultak. Vagy ott volt egy nap és egy éjjel, midőn felszállott a felhő, akkor elvonultak. És ha két napig, vagy egy hónapig, vagy egy évig időzött a felhő a hajlék fölött, honolva, Izrael fiai táboroztak, és nem vonultak tovább, de midőn felszállt, elvonultak. Az örökkévaló parancsára szálltak táborba, és az örökkévaló parancsára vonultak tovább. Az örökkévaló rendelkezését megtartották, az örökkévaló parancsára Mózes által.
Ámen, köszi. 4 dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan befejezésként mondani. 4 dolgot. 1. Azt szoktuk mondani, hogy mindig csak akkor mozduljunk, hogyha a Szent Szellem vezet minket egy-egy adott helyzetben. Ugye? Ezt szoktuk mondani. Tudjuk, ha nem is csináljuk ezt, de mondjuk, mert ezt tudjuk. És ezt nagyon jól mondjuk, akkor is, ha nem csináljuk, de ezt legalább mondjuk. Igen ám, csak hogy ez a dolgoknak a vége. Hallod ezt? Ez a dolgoknak a vége. Ez a vége a dolgoknak. Mi mindig arra koncentrálunk, hogy a külső körülményeinkben a Szent Szellem hogyan vezet minket. Melyik munkahelyre menjek, hova menjek, milyen országba, milyen városba, kit vegyek feleségül, kihez menjek férhez. Szent Szellem, gyere, hát hiszen te vagy a mentorom, Lali is tanította, Pali is beszélt róla, stb. Gyere, Szent Szellem, gyere, mondd meg, kit vegyek el, kihez menjek férhez. Gyere, Szent Szellem, segíts, hiszen te vagy a vezetőm. Hát csak ez a dolgoknak a vége. És az a probléma, hogy fordítva ülünk a lovon, mert amikor így imádkozunk, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Mert ez a dolgoknak a vége. Ez a gyümölcs a fán. Ez, amit ilyenkor keresünk, és amikor ilyenkor imádkozunk, ez a gyümölcs a fán. És azért nem jön a vezetés sokszor, mert egy olyan fáról, olyan fáról akarsz gyümölcsöt szedni, amilyen fa még nincs is elültetve. Nincs elültetve a fa, de te keresed rajta a gyümölcsöt. Ez az, amikor emberek nem járnak Istennel az ő szellemi életükben, A szellemük nem jár a Szent Szellem vezetése szerint, és erre majd kitérek, ez lesz a második dolog. A szellemük nem jár a Szent Szellem vezetése szerint, de ők rögtön már a fizikai világba igénylik a külső körülményekbe az Úr vezetését. Hova menjek, mit dolgozzak, stb. És nem jön a válasz, nem jön a válasz, nem jön a válasz. Miért nem jön a válasz? Illetve jönne a válasz, mert amúgy a válasz ott van, mert minden el van készítve, de a mi drága barátunk nem ismeri fel. Miért nem ismeri fel? Mert a szellemében és a lelkében nem jár az Úrral. Tehát a fa nincs elültetve, és nem növekedett fel a fa, és nem hozott gyümölcsöt. Ő a gyümölcsöt várja, gyümölcsöt akar szakítani. Ez, hogy te kit vegyél el feleségül, kihez menj férhez, milyen munkahelyed legyen, ez csak a gyümölcse valaminek. Ez nem a vezetés. Most szeretnél kiábrándítani téged. Ez nem a Szent Szellem vezetése. Ez a Szent Szellem vezetésének csak a következménye. Akkor elmondom neked, most fölteszed a kérdést, megdöbbenve nézel rám, látom, ne nézz így rám, mert akkor se fogok változtatni a véleményemen. Ugyanis ez nekem is most egy nagyon nagy felismerés volt, mert én is céltévesztett voltam eddig ezen a területen. Akkor fölteszed nekem a kérdést, akkor mi a Szent Szellemnek a vezetése? Elmondom neked. És ez a második dolog. Kettő. Tehát ugye eddig beszéltünk arról, hogy ez, ahogy a külső körülményekben turkálok, hogy mit csináljak, hova menjek holnap, ez nem a Szent Szellem vezetése. Ez csak a következménye. Kettő. Kettő. Amikor te bibliázol és imádkozol, akkor engedd Istennek, hogy a szellemben, és most már innentől fogva nem tehetek róla, nem tudom másképpen mondani. Vagy megérted, vagy nem. Imádkozz, ha nem érted, imádkozz Istenhez, hogy megértsed. Mert ahogy én megértettem a kis buta fejemmel, úgy te, aki többet tudsz nálam, meg képzettebb vagy, okosabb, stb., sokkal inkább, miért ne érthetnéd meg? Szóval, amikor onnantól fogva, hogy te szellemben elkezdesz járni Istennel, bibliázol, imádkozol, akkor engedned kell, hogy Isten a bibliázásodat, az imádkozásodat, testvérekkel való beszélgetésed, tanításhallgatást, stb. Engedned kell a Szent Szellemnek, hogy vezessen ezen a területen. És benned van a Szent Szellem, benned van egy felhő, és benned van egy tűz. És ez a felhő és ez a tűz, ahogy az Ószövetségben külső formában jelentek meg, majd erre még visszatérek, most benned nem külső formában vannak jelen fölötted, tehát nem úgy vezet a Szent Szellem, hogy fölötted lebeg valami nagy felhő, és akkor jelzi, hogy balra fordulj, jobbra fordulj, amerre megy a felhő, arra megyek, stb. Hanem benned van ez a felhő, benned van ez a tűz, tehát benned van Isten dicsősége, benned van Isten kenete, és ez a kenet, a Szent Szellem, a mentor, a Szent Szellem jelenléte vezetni akarja a te bibliázásodat. Azt, ahogy az Isten beszédével, az Isten igéjével foglalkozol. Azt, hogy milyen tanítással foglalkozol. Hogy milyen könyvet kell elolvasnod. Ebben igényelned kell a Szent Szellemnek a vezetését. Miért? Azért, mert ahhoz, hogy a megfelelő fa legyen elültetve, és aztán az a megfelelő fa hozzon megfelelő gyümölcsöt, ahhoz a megfelelő kijelentésekre van szükséged. Tehát még próbálom még közelebb hozni. Lehet, hogy te most nagyon, mit tudom én, az alázattal akarsz foglalkozni. Mert az egy olyan jól hangzik, alázat. Alázat. Ez olyan jól hangzik. De ezáltal, tehát ezt neked mondjuk tegyük fel, nem a Szent Szellem mondta, hanem neked ez nagyon tetszik ez a téma. Olyan jól jön a te lelkednek, olyan alázatos bárány akarsz lenni. Igen ám, csak előbb-utóbb az életbe belekerülsz egy olyan szituációba, ahol azok a tanítások, amiket erről a témáról hallottál, alázatról, nem fognak téged megmenteni. Mert a valóság más lesz az életedbe, és nem fogja visszatükrözni azokat a tanításokat, amikre neked abban az adott helyzetben szükséged lenne. Érted? Ugyanis Isten mindig olyan igéket akar neked tanítani, amit később alkalmaznod kell az életbe, és annak az időzítését ő dönti el, hogy te azt mikor alkalmazod. Na már most megyek tovább, figyelj ide! Az, hogy mi a valóság a te életedben, és most kérlek, nagyon figyelj, mert ez nem filozófia, amit mondok, hanem gyakorlat. Az, hogy mi a valóság a te életedben, azt nem te döntöd el, hanem a Szent Szellem. És a te életedben mindig az a valóság, amit Isten valóságként akar neked megmutatni. Tehát lehet, hogy Isten azt akarja, hogy most foglalkozz az ígéretekkel. Például lehet Isten a gyógyulással akar tanítani. Miért? Mert te nem tudhatod előre, hogy 5 hónap múlva belekerülsz egy helyzetbe, ahol nagyon-nagyon beteg leszel. Nagyon beteg leszel. És az orvos azt fogja neked mondani, hogy van hátra 3 hónapod, kedves barátom. És akkor neked nem arra lesz szükséged, hogy én nagyon alázatos vagyok, és ezért kész vagyok az orvos véleményét tudomásul venni, és 3 hónap múlva meghalni, és bevégezni az én életemet, és majd a Lajos testvér, meg a Klaudia, meg a Pali, meg a többiek eltemetnek engem, és sírnak fölöttem, és akkor majd megtudom, de egyébként nem tudod meg, de mindegy, hogy mennyire is szerettek engem ezek az emberek, és mennyire hiányoztam, vagy hiányzom nekik. Hát én most szeretném neked elmondani, hogy már most hiányzol nekünk, drága barátom, ezért lehet, hogy az Úr azt akarja neked mondani, hogy a gyógyulással foglalkozzál. És időz ennél a témánál addig, amíg a felhő föl nem száll, és a felhő tovább nem vezet. Érted? Mert 5 hónap múlva lehet, hogy megbetegszel, és az orvos kimondja neked a halálos diagnózist, és te abban a pillanatban megérted, mert már lesz mögötted 5 hónap. Megérted, hogy aha, hát itt volt a felhő, vezetett engem a Szent Szellem. Tanított a gyógyulásról. Mit mondott az orvos? Hogy végem van. És mit mondott Isten? Hogy én vagyok az Úr, te gyógyítód. Akkor ráállok arra, hogy én vagyok az Úr, te gyógyítód. Mert Isten azt akarja, hogy még éljek. Isten azt akarja, hogy még itt legyek. Isten azt akarja, hogy még végrehajtsam a feladataimat, amik még vannak. És rájössz arra, hogy mi a valóság a te életedbe. Így működik a Szent Szellem. De ha te nem azzal foglalkozol, értsd meg, amiben a Szent Szellem akarja vezetni a te bibliázásodat, rövid időn belül igen nagy bajba kerülsz. Mert gyümölcsöt akar szedni olyan fáról, amit nem ültettél, ez még a jobb eset, de van egy rosszabb eset, hogy elültettél olyan fát, amit a mennyei atyának ki kéne vágni. Mert azt mondja János, kivágnak minden olyan plántát, amit nem az én mennyei atyám ültetett. Elültetsz olyan fákat, amit ki kéne vágni. Ki kéne vágni. Olyan tanításokkal foglalkozol, ami nem időszerű most neked. Érted? És te egy sátor vagy. Te egy sátor vagy. Sok minden vagy te, sok mindennel jelképez téged is, meg engem is a Biblia, de sátorként is jelképez. Meg jelképez téged papként is, aki ebben a sátorban szolgál. Meg még sok minden van. És a felhő van, ez a felhő, a kenet. És amikor fölszáll a felhő, akkor föl kell neked szedelőcködnöd. És tovább kell menned. Nem fizikailag, szellemben. Szellemben. Tehát a Szent Szellem átvezet egy másik témára, egy másik tanításra, egy másik igére. És akkor lehet ott időzöl egy napig, de lehet, hogy ott időzöl egy évig, és ott azt írja az ige, mit csináltak addig az egy évig? Őrizték az Úrnak a parancsolatait és rendelkezéseit. Mit jelent az? Az, hogy te egy évig rászállsz arra az igére, és elmélkedsz róla, imádkozol vele, gondolkozol róla, kutatod, tovább mész azon a területen, azt kutatod, azzal foglalkozol, őrzöd. És egyszer csak érzed, hogy a felhő felszáll, és mész tovább. De van, amikor a felhő egy napig van csak, egy napig időz. Van, hogy 1 percig, 1 óráig, 2 óráig. Van olyan ige, ami csak beléd jön, és tovább kell menned. Az időzítés És az, hogy a lelkednek és a szívednek melyik igén, mennyi ideig kell megnyugodnia és arra rászállnia, mint amikor a madár fáról fára repül, és rászáll egy-egy fára, és akkor ott időzik, aztán tovább megy, tovább repül. Ezt, barátom, a Szent Szellem, ezt a Szent Szellem végzi a te életedbe. Ez a Szent Szellem vezetése. Ez, ami belül benned történik. Ez. És minden más, hogy te kihez mész férhez, milyen munkahelyed lesz, hova mész, mit ilyen szolgálatod lesz a gyülekezetbe, a világban, stb. Ez már csak annak a következménye, ami belül benned történik. És most akkor én azt mondom neked, bármilyen kegyetlenül hangzik, de ez jobb, ha még most hallod tőlem, mert én azért mondom, mert szeretlek. Nézz körül a külső körülményeidbe, és az alapján meg tudod állapítani, hogy mi történik benned. Ez nem mindig igaz, ez részigazság, természetesen, ez részigazság, mert nagyon sok ember milliómos a külső körülményeibe, mert sok pénze van, de közben belül rohadt szét. Tehát te is tudod, hogy én nem erről beszélek. De mégis azt mondom most neked, nézz körül kívül, és kapsz egy pici betekintést, hogy mi van belül. De nincs baj! Nincs baj, nincs gond, én elmondom neked, hogy nincs baj, nem vagy olyan nagy bajban, mint amilyenben te most képzeled magad. Nem vagy olyan nagy bajban. Mert ugyanis Isten szempontjából nem reménytelen a helyzeted. Csak menjél be Isten jelenlétébe. Ülj be Isten ölébe újra és újra. És újra és újra mondd el neki, hogy apu, mondd el nekem, hogy nem nehéz a helyzetem. Mondd el nekem, hogy te meg tudod oldani. És Isten újra és újra elmondja neked, igen, meg tudom oldani. És miközben te hallod, hogy meg tudom oldani, megváltozol. És fölnövekszik a fán a gyümölcs. És tudod, mi lesz a gyümölcs? A gyümölcs az lesz, hogy megoldódik a probléma. De te ne a gyümölcsöt keresd rögtön, az Isten áldjon meg, az Isten szerelmére kérlek. Nem, hát a fát kell elültetni, és a fának mélyre le kell gyökereznie, mélyre a földre. A földben miről beszélt Alali pár hete? Aki mélyre ás. És mit mondott Alali pár hete? Ki mondja meg neked, hogy milyen mélyre ás? Ki mondja meg? A Szent Szellem. Utána ki mondja meg neked, hogy meddig kell növekedned, miután mélyre ástál? A Szent Szellem. A Szent Szellem. A Szent Szellem. Érted? És ennek a következménye lesz a gyümölcs. A gyümölcs, hogy megtér a családtagot, hogy megoldódik a problémád, az ennek a következménye. És van olyan, hogy egy folyamat hosszú ideig tart. Miért tart hosszú ideig? Mert nagyon-nagyon meg kell változnunk. És itt jön a harmadik dolog, amiről akarok beszélni. Harmadik dolog, külsőleg ott volt a felhő az ószövetségi nép fölött, és nem változtak meg. Pedig látták a felhőt, látták a tüzet, olyan dolgokat láttak, amit mi nem látunk, és nem változtak meg. Nem változtak meg, mert nem engedték Istennek, hogy belül munkálkodjon az életükbe. Mert nem őrizték az igét, nem őrizték a parancsolatokat, nem elmélkedtek azokon a dolgokon, amiket Isten mondott nekik, és nem elmélkedtek azon, amit láttak. A mannát, amikor ették, akkor a manna is azért volt, mert a mannán keresztül is Isten arra akarta felhívni az ő figyelmüket, hogy gondoskodik róluk, hogy ők megváltozhatnak, és be fognak menni az ígéret földjére. De ők nem elmélkedtek, a manna evés közben nem elmélkedtek, hanem zúgolódtak. Pontosabban elmélkedtek, csak rossz dolgokról, gonosz dolgokról. És mivel gonosz dolgokról elmélkedtek, ezért rossz következtetéseket vontak le a helyzetükből. Nem volt könnyű a helyzetük. Ezt senki nem tagadja. De ne haragudj, emlékszel, egyszer elmondtam, és újra elmondom, Isten nem kért tőlük bocsánatot azért, hogy nehéz helyzetbe kerültek. Nem kért tőlük Isten bocsánatot. Nem mondta azt, hogy gyerekek, ne haragudjatok, hát hí, igazatok van, hú, te jó ég, mekkora hibát követtem el, hogy idehoztalak titeket, hogy kihoztalak Egyiptomból. Nem! Ők követtek el hibát. És mi követünk el hibát, mert nagyon sokszor, mivel nem a megfelelő dolgokkal foglalkozunk, nem a megfelelő dolgokkal etetjük a lelkünket és a szellemünket, és nem a megfelelő dolgokról elmélkedünk, ezért rossz következtetéseket vonunk le a helyzetünkből. És nem a valóságot ismerjük meg. Világos, amiről beszélek? És a negyedik dolog, és ez a zárás, ez nem fog neked logikusnak tűnni, ez a negyedik dolog, amit akarok mondani. Isten vezetése nem logikus. Isten vezetése nem logikus. Nem logikus az, hogy a felhő egyszer csak egy napig pihent, aztán tovább ment. Azt tudod, mivel járt? Én elmondom neked. Megállt a felhő, letáborozott a nép. Azt mondták az emberek, mert ezt így kell elképzelni, ez így történt. Olvasod az igét, és sokszor idealizáljuk, igen, mentek. Ó, ott volt a felhő, és ők mentek. Mentek vala a felhővel. Ó, mentek vala a felhővel. Nem, én elmondom neked, hogy ott mi történt. Ment a felhő, és ők mentek. Idáig stimmel, jól látod, testvérem. Csak hogy a felhő letáborozott. Akkor ők is letáboroztak. Jákob szólt a, mit tudom én, a valakinek, másik zsidó embernek, hogy te, Sámuel, gyere, mert össze kell rakni a sátrat. Szólt a az asszonynak, leülhetünk, etesd meg a gyereket. Figyelj, maradt még egy kis víz, még nem párolgott el minden ott a sivatagba. Kimosnád a ruhámat? Figyelj, segítesz összerakni a sátrat, meg azt, segíts már letenni azt a szöveket. És azt pakoltak ki. És rakták ki a dolgokat. Képzeld el, és a nagy rakodás közepette, egyszer csak fölszállt a felhő, és ment tovább. És azok az emberek, hogy miket nem gondolhattak, hogy miket nem mondhattak, azt jobb, ha nem tudjuk. Azt, amit mi mondtunk volna egy ilyen szituációban, hogy a holló rágja meg. Ez nagyon durva, amit most mondok, és tudom, talán többen, akik hallják, megbotránkoznak bennem, de ezt ilyen hétköznapi módon kell elképzelni, mert ez így történt. Hát élték az életüket. És a felhő emberi szemszögből nézve teljesen logikátlan módon ment. És teljesen logikátlan módon kellett a felhőt követni. Egyszer egy hónapig volt ott a felhő, aztán három hónapig, azt három napig, azt egy napig, azt fél napig, azt egy évig. Figyelj ide! Én nem csodálkozom azon, hogy ott a hústesti emberek föllázadtak a pusztába, és azt mondták, elegünk van ebből. Ha ezt, meg azt a sok más nyomorúságot, amin átmentek, összerakod, és ezt így összerakod, és ilyen hétköznapi módon beleképzeled magad a helyzetbe, abba a helyzetbe, megelevenedik előtted, ahogy én olvastam ezt a történetet, megelevenedett előttem azok az emberek, figyelj, azok ordibáltak Mózessel. Tehát azt a beszélgetést, amikor Kórák meg a többiek föllázadtak, ne úgy képzeld el, hogy leültek, és egy fehér asztal mellett vacsora közben, egy díszvacsoránál megbeszélték, hogy Mózes, nem jó helyre hoztál minket. Kössünk egy új megállapodást. A mi lázadó csapatunknak a delegációja holnap tárgyal a ti szakértőitekkel. Ez nem így volt. Odaálltak Mózes elé, odaállt, és elkezdett vele ordibálni. És elkezdte szídni, talán lehet az anyját is szídta még. Érted? És elkezdte neki mondani, ide figyelj. Megígérted nekünk, öreg, megígérted, hogy beviszel az ígéret földjére. Megígérted. És ember, néz körül, hogy hova hoztál. A pusztába, a sivatagba. És lehet, hogy még meg is akarta rángatni, érted? Ide figyelj, ember, tudod, hova hoztál minket? Ezt így kell elképzelni. Ott ordibáltak. Ott magukon kívül ordibáltak. Nem csoda, hogy Mózes leborult. Leborult. Mózes nem kezdett el vissza ordibálni. Leborult. A héten olvastam Kórah lázadását, és nagyon megelevenedett bennem ez a történet. Figyelj, ott nem hivatalos baráti tárgyalásokat folytattak, hogy Orbán elment Varsóba a V4-ekhez, és meg ott volt a Merkel, és megállapodtak, hogy mi a Merkellel nem szeretjük egymást, egyébként szeretjük egymást, de mégse. Tehát ott nem ez volt, figyelj, ott ordibálás volt. Ott Mózest mindennek elmondták. Mert nem bírt, mert a hústesti természetük nem bírta feldolgozni Istennek ezt a emberi szemszögből nézve logikátlanságát. Mert ez logikátlan, hogy össze-vissza megy a felhő, megy egy felhő össze-vissza, és mi össze-vissza megyünk vele a pusztába. Ez külsőleg nézve, ez logikátlan. Ilyen, tehát amikor olvasod az igét, azt a hétköznapokban át kell ültetned, hogy mi lehetett ott a pusztába. Nem ilyen áhítatos szöveget mondtak. Ó, nem hoztál minket a ígéret földjére, de ó, mi alázatosak vagyunk, elviseljük ezt a sivatagot. Nem, ott nagyon kemény dolgok történtek. Ott nagyon kemény lázadások voltak. Ott nagyon keményen föllázadt a hústesti természet. Mert nem bírták elviselni azt, hogy Isten vezette őket. És miért vezette őket így a Szent Szellem? Egyébként miért volt ez a logikátlanság az ő külső körülményeikbe? Azért, mert a szívük ilyen állapotban volt. Mert a szívük ilyen állapotban volt. És tulajdonképpen, ami a szívükbe volt, az vetült ki a külső körülményeikbe. Annak megfelelően vándoroltak a pusztába, amilyen volt a szívük. Ez így jön össze, ez így áll össze ez a kép. Érted, hogy mit mondok? Annak megfelelően fog menni az életed, a sorsod, amilyen a szíved belül. Az ember olyan, amilyen az ő szíve belül. Ahogy az ember a szívébe gondolkodik, olyan ő. Ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti. Ezért olyan logikátlanul megy. Ezért megy olyan logikátlanul a felhő az életedbe. Ezért megy olyan logikátlanul a Szent Szellem az életedbe. Persze, hát azért megy, mert meg akar Isten változtatni, mert ki akar téged rázni a szívednek az állapotából, de te nem engeded magad kirázni. Isten ráz téged, te meg tiltakozol. Isten meg ráz, te meg tiltakozol. Isten meg ráz, te meg tiltakozol. És akkor így évtizedek elmennek. Ő ráz, te meg tiltakozol. Hát ez persze, hogy logikátlan. Hát na, hogy logikátlan. Hát jó, hogy az. Nekem is az lenne. Idáig engedi Isten. Nem beszélhetek tovább. Álljunk fel és imádkozzunk, jó? Ugye nem haragszol, hogy megrángattalak, tesó? Jó. Oké. Csak szemléltetni akartam. Egyébként nagyon szeretlek. Nem haragszol rám. Nagyon alázatos vagy. Nagyon vallásos vagy. Amen. Imádkozzunk, jó? Aztán Lalinak odaadom a mikrofont.